Köszönöm szépen, én vagyok az. Hát az egész onnan kezdődött, hogy egy olyan szituációba keveredtem, megpróbáltam egy biztonságos webszervert készíteni. Arra jöttem rá, hogy néhány felhasználónak szüksége van arra, hogy Chrome feladatokat, Chrome jobokat futtasson a saját nevében. De ez csak akkor elfogadható biztonsági szempontból, hogyha a Chrome joboknak a jogosultsági köre kisebb, a felhasználói Chrome joboknak a jogosultsági köre kisebb, mint a rendszer Chrome joboké, sőt, még kisebb, mint a felhasználóknak az egyéb munkamenetei, például SSH beépítés vagy hasonló. Majd ezt később be is írom, hogy ezt tulajdonképpen hogy általánosítottam ezt a követelményt, hogy formalizáltam. De az a lényeg, hogy minden esetre ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez a hagyományos Unix jogosultsági modell elégtelennek bizonyult, mert milyen is a hagyományos Unix biztonsági modell, nem nagyon bonyolult, vannak nullás UID-del futó processzek, ezek a root nevében futó processzek, ezek gyakorlatilag korlátozás nélkül végrehajthatnak rendszerhívásokat, bármit megtehetnek a kernel segítségével, vagy a kernelen keresztül. Az összes többi processz az korlátozott jogkal rendelkezik. Már kezdetben is, ugye nyilván arra azt mondhatnánk, hogy ez egy kettőszintű biztonsági modell, kétfajta jogosultság van, ennél azért finomabb, már a kezdetben is, és ami a legjobban látható a Linux biztonsági modelljéből, a processzek rendelkeznek személyiséggel, tehát nem csak nulla és mondjuk egy, hanem különböző UID-del, sőt GID-del rendelkeznek a processzorok, tehát van személyiségű szerepkörük, amit az UID és a GID szám jelez. A fájrendszeren pedig úgy finomíthatjuk a biztonsági modell felbontását, hogy ezek a jól ismert RVX jellegű jogosultsági maszkok vannak minden egyes fájlon külön-külön. Hát az idővel, tehát gondolom már a 60-as, 70-es évektől egyre inkább bővült fokozatosan, először megjelentek setuid, setgit bitek a végrehajtható processzeken, meg sticky bitek, ezt most nem fejtem ki bővebben, hogy kiegészítő csoporttagság, tehát nem csak egy elsődleges csoportnak, hanem több kiegészítő csoportnak is tagja lehet egy-egy process, vagyis egy-egy felhasználó. Aztán nem csak az UID, tehát az UID és az elsődleges GID-ből is többféle jelent meg. Azt hiszem megint nem lesz időm, hogy kifejtsem ezt, de ez a RUID, akkor ez az Effective UID, a Stored Set, az eltárolt UID, meg Linuxoknál a fájrendszer UID. Ennek volt egy különleges feladat, hogy mára gyakorlatilag szinte okafogyottá vált, de nem vették ki belőle. Aztán az RVX maszkok is, az kifejezetten azt lehet mondani, hogy elégtelen biztonsági szempontból. Ezért nem is annyira a Windowshoz hasonlóan máshogy sajnos nem annyira jól ACL-eket kezdtek a fájlokra rakni, ezek a POSIX ACL-ek. Erre lesz majd egy gyakorlati példa is, hogy hogyan. Nem biztos, hogy jól látható lesz. Ezek a POSIX ACL-ek, ezek megint sajnos nagyon rosszul sikerült konstrukció. Az a baj, hogy a legtöbb program nem tudja érzékelni, hogy ott vannak, rosszul kezeli, tehát hogyha felül akarja írni. Az a baj, hogy van egy összetevője a POSIX ACL-nek, amit a group, tehát a második RVX csoportban tárol, felülírja, gyakorlatilag nem nagyon használható, de azért van. Aztán egy nagyon jó ötlet, hogy a root, mindenható root jogot feldarabolták úgynevezett capability-kre, majd látunk erre példát. Sőt, ezeket a capability-ket meg lehet oldani, hogy a SUID, meg a SETUID, meg SETGID bitek módjára ilyen extra megtegelt végrehajtható fájlokkal meg lehet csinálni, hogy egy végrehajtható fájlnak a futtatásakor felvegyen, vagy elveszem ilyen capability-ket, tehát a root-jognak bizonyos részeit a program. Erre van egy szabály, hogy hogy történik. Tényleg vannak ezek nagyon jó, de hát még mindig elégtelen. Hogy működik ez? Létrehoztam egy average user, meg egy power user nevű felhasználót. Megnéztem, hogy milyen a per bin per ping. A per bin per ping az egy olyan, hogy root jogra van szüksége neki, illetve egy capability-re a root jogból egyre. Ugyanis a per bin per ping ahhoz, hogy működhessen, úgynevezett raw csomagokat kell küldeni. Tehát nem elég neki, hogy mondjuk ő megnyit egy UDP vagy TCP kapcsolatot, neki azt a csomagot, amit kiküld, saját magának kell előállítania, és változatlan formában kiküldeni, ehhez kell egy különleges jog. Sőt, ahhoz, hogy különleges joga legyen, ahhoz, hogy bármivel kell rootjog, ahhoz, hogy bárki pingelhessen, se tudnak kell lennie, hogy fölvehesse ezt a rootjogot. Persze, amint megnyitja azt a raw szaketet a hálózaton, egyből eldobja a rootjogot, de amíg megnyitja, addig szükség van, tehát setuidnak kell lenni, ez egy biztonsági kockázat. Mi van, hogyha elveszem róla a setuid bitet? Sőt, azt csinálom, hogy csak a root hajthassa végre. Akkor se az average user, se a power user, akit azzal különböztettem meg az average user-tól, hogy nem a user, hanem a wheel csoportban van alapértelmezetten, egyikük sem fog tudni pingelni azért, mert nem hajthatja végre a bin per ping parancsot. Hát akkor az AC-jellekkel, ami az előtti szlájdon volt, megengedem, hogy a wheel csoport tagjai végrehajthassák, és ezek után a power user végrehajthatja, az average user nem, de pingelni eddig sem tud, mert végrehajtódni, de a setuidbit hiányában semmiféle különleges jogosultsága nincs, végrehajtja, és nem fog neki sikerülni a pingelés. Annyit el kell mondanom, hogy a Linuxnál a fájrendszereken létezik egy ilyen ACL kiterjesztett, vagy nem, igen, ezek az ACL-ek, azt raktam rá, léteznek ilyen kiterjesztett user attribútumok. Az ACL-eket ebben tárolja. Tehát ebben tárolja. Bármilyen felhoz hozzá csapható, hozzá kapcsolható. Igen, average user nem tudja végrehajtani, power user végre tudja hajtani, pingelni nem tud. Na és itt jönnek azok a fájrendszer capability-k, a setcap parancsal megcsinálom azt, hogy ne legyen már setuid a ping, ne váljon el nullás UID, ezzel elnyerve a teljes mindenhatóságot, hanem a végrehajtáskor mindössze azt az egyetlen egy capability-t, ezt a capnet raw nevű capability-t vegye fel. Megcsinálja, jó, és tényleg az lesz, average user még mindig végre sem hajtani, sem tudja az AC-jelek miatt, power user most már végre tudja hajtani, sőt működik is. Ez nagyon jó, de még mindig nem elég. Általában az a helyzet, itt fejtem ki, amit az elején nem mondtam, három olyan rendszerhívás család van, amiről azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a biztonság szempontjából, amikor új processzek keletkeznek. Az új processz a fork nevű rendszerhívással keletkezik. Azt gondolnánk, hogy ez egy fontos dolog a biztonság szempontjából, de nem, mert a keletkező processz az eredetinek a másolata minden szempontból. Tehát a jogosultságai megegyeznek, sőt a memória térképése processznek. Viszont az új processz néha változtathat személyiséget a setuid rendszerhívás család segítségével. Ez már fontos lehet a biztonság szempontjából, amikor egy processz megváltoztatja az UID-jét, vagy GID-jét, vagy hasonló dolgok, vagy végrehajt egy setuid fájlt. Ez ezzel hasonlóan egyenértékű. A másik az exceptve rendszerhívás család. Ez azt jelenti egyszerűen, hogy végrehajt egy bináris végrehajtható fájlt, annak a memória térképével felülírja a sajátját. Ez is, mert ezzel ugyanaz processznek a személyisége, vagyis UID-GID-je nem változik meg, de a képességei, a memória térképet, tehát az a funkció, amit végrehajt, megváltozik. Én olyan biztonsági megoldást kerestem, ahol nem csak a setuid meg a setgid, tehát nem csak az UID és a GID értékek változása, mint a hagyományos Unix biztonsági modellnél, ami csak ezt veszi figyelembe, tehát az UID GID értékek változását, hanem a futó bináris képnek a megváltozása, ez is befolyásolja a processz jogkörét. Ilyen biztonsági megoldásra volt szükség, ahhoz, hogy teljesüljön az a feltétel, amiről az elején beszéltem, hogy a cronjoboknak a jogosultságai rendben legyenek. Erre a célra elgondolkodtam rajta, hogy egy milyen Unix biztonsági modellt tartanék ideálisnak, ez egy ilyen utópia, ezt leírtam, most nem is mondom el, valószínűleg nem férnek bele az időbe. Ilyen biztonsági modell nincs, nem is lesz, ezért ezeket az úgynevezett MAC, Mandatory Access Control rendszerek közül kell választanom, ez világosra lehet. Itt el kell érteni, hogy a DAC, az a Discretionary Access Control rendszer, azért ez a neve, mert a felhasználóknak a belátására van részben bízva az, hogy bizonyos objektumok, amihez a futó rendszerben futó szubjektumok, vagyis processzek hozzáférnek, ennek a biztonsági modellnek a felbontása a felhasználókon is múlik. A MAC-nél, a Mandatory Access Control-nél egy bizonyos, szigorúan meghatározott szerepkör, aki még a root-nál is nagyobb erőt képvisel, az ő hatásköre alatt áll a teljes biztonsági helyzetnek a kidolgozása, ezért mandatory access control, mert a felhasználók nem tudnak semmit kezdeni vele, és nem tudják megváltoztatni. Tehát itt kicsit átjánosítottam ezt a cron jobokból kiinduló feltételrendszert. Három dolgot határoztam meg. Sajnos ez nem eléggé általános, jobban is meg lehetne fogalmazni. Egy, az audio user nevében futó X bináris fájl mások körrel rendelkezem, mint az ugyanazzal az UID-del futó Y bináris. Viszont ugyanaz az X bináris más jogkörrel rendelkezem, hogyha az A meg a B felhasználó nevében fut. Sőt, a legjobb az lenne, ha ne csak vagy az UID-től, vagy a éppen futó bináristól függően, hanem a kettőnek a tetszőleges kombinációjától, ez lenne a legideálisabb biztonsági rendszer, amivel tényleg jól lehet teljesíteni azokat a feltételeket. Ha Mac rendszer, akkor emellett sok Mac rendszer, vagyis vannak Mac rendszerek, amik magukkal hozzák a PAX nevű biztonsági megoldást. Ez nem egy Mac rendszer. A Mac rendszerek a Unix biztonsági modellt módosítják. Tehát ahol a kernel valamilyen biztonsági döntést hoz, azt módosíthatják, szigoríthatják jellemzően. A PAX az nem abba avatkozik bele, hogy egy rendszerhívást végrehajtasson egy processz, vagy nem, vagy milyen körülmények között, hanem a processzek memória térképének a támadási jellegű módosítása ellen nyújt nagyon trükkös védelmeket. Méghozzá a következő védelmeket nyújtja, a NoExec. Ez a Windowsban ez a Execute Protection, vagy nem tudom, hogy hívják, ezt képes megvalósítani, hogy a processznek azok a memória lapjai, amiket megjelölünk nem végrehajthatóként, és amit a process nem végrehajthatóként megtalálja a memória térképébe, virtuális memóriájába, azokat valóban nem végrehajthatóvá teszi, ugyanis régen hiába volt mondjuk a Linuxban egy process virtuális memória terében egy memória alap nem végrehajthatóként megjelölve, attól még végre lehetett hajtani sajnos, főleg, hogy nem volt hardware-es támogatás, tehát nem létezett az NX bit a processzorokban. Az PAX már akkor is 2000-től fogva megvalósította ezt úgy, hogy más processzor jellemzőket úgy overloadolt, és vagy a processzor szegmentálási, vagy a processzor lapozási logikáján alapulva emulálni tudta az NX-bitet úgy, hogy ez valóban tényleg működött fizikailag is. És amióta támogatják a processzorok hardveresen is, ez egyébként a 64-bites, tehát az X86 64 architektúra megjelenése óta van, azóta pedig egyszerűen azt használja és jó lesz. Az ASLR az a processzek memória térképének a véletlenszerűvé tételét dolgozik, mert sok memória korrupciós támadás arra alapoz, hogy tudja, hogy bizonyos végrehajtható kódrészletek hol vannak a processznek a memória térképében. Ez összekavarja, összerendezi, véletlenszerűvé teszi. Ez az a helyzet, hogy a PAX találta fel, tehát a PAX team, aki egyébként ilyen néven tevékenykedik, és egy magyar fejlesztő, de nagyjából senki nem tudja, hogy ki az életben. Az is lehet, hogy itt van most a Networkshopon, az is lehet, hogy itt ül bent, az is lehet, hogy itt ül valaki, aki tudja, hogy ki az, én nem tudom. Nem én vagyok ez, de ő találta fel, az a lényeg, és őtől levett át a Microsoft, az Apple, meg mások ezt a fajta biztonsági megoldást. M-Protect, biztonsági megoldás, ez pedig azt jelenti, hogy kikényszeríti, hogy ne lehessenek egyszerre írható és végrehajtható kódrészletek. Mert ezután az M-Protector vagy M-Map rendszerhívással egy processz még mindig megtehetné azt, hogy legyenek olyan lapjai a memóriában, amik egyszerre írhatóak és végrehajthatóak. Az igaz, hogy a NoExec következtében a nem végrehajthatónak megjelöltet nem lehet végrehajtani, de hogyha valamit végrehajthatónak és írhatónak jelölünk egyszerre, az azért egy biztonsági kockázat. Ez megtiltja, ez már egy Mac jellegű, mert egy rendszerhívásnak a kimenetelét változtatja meg. Elég szigorú ez a dolog. Kipróbáltam azt a pingelésnél, hogy néz ki egy ping parancsnak a memória térképe. Itt a végén helyezkedik el maga ezek a könyvtárak, amiket betölt. Ezek mindig helyfüggetlen kódok, pozíciófüggetlen kódok. Ezeket az ASLR véletlenszerűen el tudja rendezni a memóriában jó védelem. És a PIE opcióval fordított binárisoknak, pedig szintén a kódját, ez nagyon jó. A biztonságérzékeny parancsokat általában ezzel a PL opcióval kell fordítani, akkor véletlenszerűen tudja magát nem csak a library-ket, hanem magát a programot is. Ez egy a ping parancs, tehát biztonságérzékeny, PL opcióval van fordítva, véletlenszerűen elszórja a memória térképen belül. Például a cat parancs, az nem ilyen, az mindig, mivel nem a PIA opcióval van fordítva, mindig ugyanazon a helyen van. És az az obi-dump parancsal meg lehet állapítani, hogy egy parancs PIA vagy nem olyan opcióval van fordítva, mondjuk feltárjuk a rendszerünket, hogy mennyi ilyen van, minél több, annál biztonságosabb, bár kicsit lassabb, és minél több van, annál hatékonyabban tud dolgozni a PAX-nak az ASLR megoldása. Összehasonlítottam egy ilyen PAX-test nevű parancsal, hogy PAX nélkül, vagy PAX-al egy kernel milyen teljesítmény nyújt, ASLR-nél nagyobb a véletlenszerűség, és itt látszik az M-Protect-nek a munkája, hogy nem engedi, hogy egyszerre végrehajtható és írható parancsok legyen, lapok legyenek a process memória térképében. Néha előfordul, hogy mégis kellenek olyan parancsok, amiknek egyszerre írható és végrehajtható lapainak kell lennie, ezzel a CHPAX parancssal megjelölhetjük meg a végrehajtatót, hogy ne legyen vele szemben ilyen szigorú PAX. És akkor ez is működni fog, az ilyen parancsok is működnek, amiknek egyszerre végrehajtható és írható memória alapokra van szüksége. Vannak még további megoldásai, például kiterjeszti ezt a NoExcepts megoldást a kernelre, vagy hasonló dolgok. Szerintem kifutok az időből. Négy Mac megoldást hasonlítottam össze. Első a Shellinux, amit eredetileg az Amerikának ez a National Security Agency-e fejlesztett. Kidolgoztak hozzá egy ilyen hook rendszert, egy ilyen, amivel a Linux kernelhez kapcsolódott, ezt LSM-nek hívják. Ehhez a megoldáshoz dolgozták ki, de most már más ilyen MAC megoldások is használják. A Mac rendszereknél fontos fogalom a szubjektum és az objektum. A szubjektumnak a tevékenykedő entitásokat hívjuk a kernelben, ezek a processzek. Objektum, fájlok, szaketek, capability, blokkeszközök hasonló. Na most ez a Shellinux, ez Type Enforcement, meg Role Based Access Control rendszer, vagy biztonsági policy-ket tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy minden szubjektumot meg objektumot szigorúan meghatározza, hogy milyen típusba tartozhat, és akkor ezt szerepkörnek is hívjuk, és a szerepkör alapján dönti el, hogy miket csinálhat egy adott szubjektum, egy adott objektummal, valamint egy multilevel security, multi-categories security megoldással. Van egy APOL nevű parancs, amivel grafikusan megjeleníthetjük a policy-nak az összetevőit. Az a probléma a Shellinux-szal, hogy még a legegyszerűbb policy-ja is több mint 100 000 szabályból áll, és emiatt én arra a következtetésre jutottam, hogy gyakorlatilag nem annyira rendszergazdák számára készül, hanem a disztribúció készítők számára. Tehát egy rendszergazda nem nagyon tudja hatékonyan konfigurálni. Elvetettem a használatát a Shellinux-nak egyébként. Így néz ki egy security kontextje egy szubjektumnak, meg egy objektumnak. Igazából csak a típusa, a szubjektumnak, az objektumnak is van típusa, a szubjektum egy domainnak is hívjuk. Ezektől, a típusoktól függ mindösszesen az, hogy milyen hozzáféréssel fog az adott szubjektum az objektumhoz rendelkezni. Néhány parancsot módosítottak a rendszeren, ezzel a minusz nagy z opcióval megnézhetjük a PS-Z-vel a futó processzek, mint szubjektumoknak a security kontextét láthatjuk, vagy az LS-Z-vel a fájlokét. Tehát módosított userlandre van szükség. Ortogonális ez a Shellinux megoldás, vagyis ezek a type és domain kategóriák, amiket a processzekre és a mindenféle rendszer objektumokra ráhúz, teljesen függetlenek a Unix kategóriáktól, tehát a Unixon meglevő egyéb biztonsági kategóriáktól, vagyis két független, a DAC és a MAC biztonsági modellje teljesen független egymástól, ezt hívják ortogonalitásnak. az a baj a Shell Linuxnak, hogy nem a általam felsorolt Mac-rendszerekkel támasztott feltételek közül nem tud annak megfelelni, hogy a processz súly UID vagy ID értékéhez beállítsa a típusát az adott szubjektumnak. Ehhez módosított userrendre van szükség. Nagyon sok programcsomagot módosítani kell ahhoz, hogy a Shell Linux működjön. Ez nagyon nem tetszett benne, a bonyolultsága mellett. A második az RSBAT nevű megoldás. Ezt egy, azt hiszem, jól emlékszem, német fejlesztő kezdte el fejleszteni. Nem a Shell Linux által is használt LSM modulokat használja, saját patch készlettel épül bele a kernelbe. Nagyon hasonló a Shell Linux-hoz a biztonsági modellje, de egyszerűbb. És míg a Shell Linux az szövegfájlokban van eredetileg, aztán le kell fordítani, és az így keletkezett bináris policy-t be kell tölteni, az init process segítségével azt tölti be, az RSBAT saját maga a kernel, itt a kernel kezeli a biztonsági modell teljes egészében, minden egyes fájlrendszeren van egy RSBAT.dat könyvtár, itt tárolja bináris formában a policy-t, és ez futás közben szerkeszthető, nem kell újra betölteni a kernelbe ahhoz, hogy változtatásokat végezünk rajta. Futás időben szerkeszthető, sajnos még az Shell Linuxnak vannak viszonylag jó tanulási képességei, mivel automatikus életrehozott policy-t, az RSBAT-nak is van, de korlátozottabb, ezért nehezebb konfigurálni, bár egyszerűbb is a policy-ja. Itt láthatunk néhány moduláris a Shell Linux, az RSBAT, a Shell Linuxon kívül, tehát a Shell Linuxhoz hasonló biztonsági modelleken kívül még nagyon sok biztonsági modellt tartalmaz. Ez egy nagyon rendszergazda központú, nagyon szép biztonsági megoldás. Itt láthatjuk, ahogy futásidőben szerkesztjük a policy-ét. Egy probléma van vele, illetve kettő. Az egyik az, hogy rendelkezik néhány Shell Linuxhoz hasonló gyengeséggel, majdnem ugyanolyan bonyolult, és a fejlesztése sajnos úgy néz ki, hogy befejeződött. Ez tartalmazza a kapszót, de nem minden esetben. A harmadik biztonsági megoldás, amit megvizsgáltam, az az AppArmor. Ezt jelenleg az Ubuntu-t is fejlesztő Canonical fejleszti. Itt nincs ortogonalitás. Ugyanazokat a metainformációkat használja a processzor szerepkörének a meghatározásának, ami már egyébként benne van a Linux kernelben, vagy Unix kernelben. Ezért bármikor betölthető a policy, nem kell a rendszer futásának a nagyon korai fázisában betölteni, és nem inódokhoz, vagy nem az egyes szubjektumokhoz, meg objektumokhoz rendeli egyenként a biztonsági típusokat, hanem elérési utakhoz. Ezért nagyon egyszerű a policy-je, de egyszintű. Ugyanaz a problémája majdnem, mint a Shell Linuxnál, hogy csak azt tudja figyelembe venni, hogy éppen melyik bináris fut, vagy most milyen UID vagy súlyi értékkel, nem. Úgyhogy még egyik biztonsági megoldás sem tudott teljesen megfelelni a követelményeinek, itt már majdnem feladtam, de szintén egy nagyon egyszerű biztonsági megoldást, a GL Security-t kezdtem használni. A GL Security-nek az az előnye PAX szempontból, hogy a PAX forráskód gyakorlatilag nem is annyira külön jelenik meg a legfrissebb formájában, hanem a GL Security-vel együtt, tehát ha valaki PAX-ot akar használni, a legjobb, hogyha már a GL Security-t is szintén fölteszi. Az AppArmorral és a Shell Linux-szal ellentétben ez sem az LSM-re épül, külön kell megpecsolni hozzá a kernelt. Az AppArmorhoz hasonlóan nincs ortogonalitás, de a házi rendje nagyon hasonló az AppArmorhoz, tehát különböző binárisokhoz adhatjuk meg, hogy az milyen rendszer objektumokhoz férhessen hozzá, egy nagyon egyszerű policy nyelvvel, de kétszintű a policy-je, ez benne a jó, ugyanis egy külső szinten, itt van egy ilyen policy példa, egy külső szinten úgynevezett a szerepek, ezek UID és SUID függőek, kizárólag ettől függenek, de nem egy az egyes a hozzárendelés, tehát viszonylag rugalmas, és ezeken belül vannak szubjektumok, tehát az AppArmorhoz hasonló bináris fel kategóriák, és azon belül adhatjuk meg, hogy milyen objektumokhoz milyen jogokkal rendelkezem. Tökéletesen teljesíti az összes biztonsági feltételt, amit megszoktam, úgyhogy ennek a használata mellett döntöttem, főleg a PAX miatt is, és használatból is vettem, és nagyon jó. Itt látható az a cím, ahol bőven kifejtve és kommentelve található az előadás anyaga. Erről ennyit.